Két ige szakaszt fogok a Bibliából olvasni, egy vihar történetből egy részletet, elég hosszú részlet lesz, Apostolok cselekedeti 27. rész 9. versétől egészen 44. versig, és a zsidókhoz írt levél 6. részéből 18-tól 20-ig terjedő verseket, Apcsel 27.9-től 44-ig, és Zsidókhoz írt levél 6. rész 18-tól 20-ig. Az első egy vihartörténet, a másik pedig egy eszköz, amit Isten szeretne átadni ma neked és nekem a viharokhoz. Úgyhogy ezzel a nyitottsággal hallgassátok Isten igéjét, Apcsel 27, 9. verstől. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Krét egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraklónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgy, hogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengerőből zátonyira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajó terhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokan éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: az lett volna helyes, férfiak, a rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma élel elém állt annak az Istennek az angyal, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjféltájban azt gyanították hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőnt, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva viradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a százoshoz és a katonákhoz: ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirat, Pál mindenjüket arra bíztatta, hogy egyenek, így szólt: ma a 14. napja, hogy éhen, étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindjárt neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an. Voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirrat, nem tudták, milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldozták, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányról tartókötelet is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfutatták a hajót, amelynek az óra belefúródott, ma ott maradt, mozdulatlan, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De százos meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket, elhatározásuktól is megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a száraz földre. Azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 18. versét keresétek még meg, és innen olvasok néhány igeverset. Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ez a reménységünk lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett mindörökké. Imádkozzunk. Uram, amikor beléptem ide, és elkezdtünk énekelni, megrendült a lelkem, látva az éjséget, a szomjúságot, ami közelebbről, távolabbról, ilyen sok embert elhozott ide. És Uram, megvallom azt neked, hogy az én szavam semmit nem ér, és nem tudok senkin semmit segíteni. Nagyon nagy szükségem van, és szükségünk van arra, hogy jöjj, és a te szavad szóljon ma hozzánk. Kérlek, hogy Szent Szellem, szállj le a teremre, nyisd meg a szíveket, nyisd meg a füleket, és kérlek, Uram, hogy szólj, te szólaltasd meg köztünk az ígét, hisz a betű megöl, de a lélek megelevenít. Vágyunk, Uram, erre a megelévítő lélekre ma este. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Egy különleges címet kaptam, és erről szeretnék ma nektek szólni. A hajó szakértőktől a vihar szakértőig. A mai történetben, amit felolvastam, szó van egy századosról, amikor Pál neki elmondta, hogy nem tanácsos most hajózni, azt mondta, hogy nehogy már egy fogoly, egy fogva tartott, akinek arra dolgom, hogy vigyázzak rá, és elvigyem Rómába császár elé, mert oda fellebbezett, nehogy már ő mondja meg nekem, hogy mikor kell, és mikor nem kell hajózni. És Julius százados, aki 100 katonáért felelt, és elég sok fogva tartotté ezen a hajón, úgy döntött, hogy a szakértőköz fordul. A kormányoshoz, a hajótulajdonoshoz, a legénységhez, és még van egy érdekes dolog, a többséghez. Mert volt egy mondat, a többség úgy döntött, hogy menjünk tovább. Demokrácia, ugye? Tehát szavazzunk, menjünk vagy ne menjünk. És a többség úgy döntött, hogy menjenek. És ezen a hajón két kulcsember van, az egyik a római százados, a másik pedig egy fogoly, aki nem köztörvényes bűnöző, hanem a hite miatt üldözik, és ezért megy Rómába. Az egyik a hajó szakértőkkel van jóba, a másik pedig a vihar szakértővel. És ma erről szeretnék neked szólni, hogy mennyire fontos az, hogy az élet viharaiban ne a hajó szakértőkkel legyél jóba, mert ez nem fog rajtad segíteni, hanem legyél jóba a vihar szakértővel. És mielőtt belevágnék ebbe a történetbe, elmondok egy érdekes kis történetet. Régen olvastam valakiről, aki olyan-olyan gyenge úszó volt, mint én, valamennyire tudok úszni, meg bemegyek én a mély vízbe, de nem tudok nagyon sokat úszni. És az történt, hogy egy hegyi tóba bement este fürödni, és eldöntötte, hogy beúszik ebbe a tóba. Nem kis tó volt, egy dologgal nem számolt, azzal nem számolt, hogy ebben a hegyi tóban az a veszély, hogy nagyon hirtelen ereszkedik le a völgyre a köd. Vannak olyan helyek, ahol hirtelen, így az alattomos köd is szépen leereszkedik. És akkor egészen bement a tónak a közepére, ez a gyengén úszó ember, leszállt a köd erre a tóra. És teljesen elvesztette a tájékozódási érzékét, és nem tudta, hogy most befele megy, kifele megy, körbe megy. Teljesen elvesztette a ködben a tájékozódási készségét. És mivel nem tudott jól úszni, kezdett elfogyni a levegő, kezdett kimerülni, és tudta azt, hogy ha nem tud kimenni a partra, ő megfullad, mert nincs annyi tapasztalata, gyakorlata a mély vízhez, hogy ezt meg tudja csinálni. És elkezdett imádkozni ott a tó közepén, hogy Istenem, küldj nekem segítséget. Kérlek, hogy segíts nekem. És miközben evickélt a vízbe, más nem tudott, és imádkozott, egyszer csak valakik elkezdtek énekelni a tópartján. És egyből afelé vett az irány, megfordult a vízbe a hangok irányába, és teljes kétségbeesésében elkezdett a hangok irányába tempózni, és kijött. És azt kívánom, hogy ez a ma este igehirdetés legyen egy ilyen isteni szó a számodra. Én nem tudom, hogy milyen viharból érkeztél ma ide, nem tudom, milyen problémákkal küzdködsz az életedbe, de annyira szeretném, hogyha ködön át meghalanád Isten szavát. Hogyha egyszerűen kapnál eligazítást, mert Isten igéje egy tökéletes irányt a viharok idején, és így szeretném nektek ezt a mai történetet kibontani és megosztani veletek. Egy különleges hajóról olvastunk, és sokkal különlegesebb utasokról. Egy olyan hajóról, ami Mira kikötőjében van, Itáliába induló alexandriai hajó, ezt nem olvastam fel, ez a történet eleje, egy kereskedelmi hajó, aminek az a célja, hogy gabonát, értéktárgyakat szállítson, tehát fuvarozási cég volt abban az időben, és igazából az emberek potya utasok voltak ezen a hajón. Ez a hajó azzal hozta profitot a tulajdonosának, hogy felvett különféle rakományokat teherszállító hajóként, és elvitte egyik helyről a másikra. Viszont ebben a Mira kikötőben ott van egy százados, egy Julius nevű százados, a magas századával, és rábízott fogvatartottakkal. Ezek között vannak köztörvényes bűnözők is, de van köztük két kakukktojás, két olyan ember, aki egész biztos, hogy nem bűnöző. Az egyik a Pálapostól, akit a keresztény hite miatt hurcolnak meg, és azért kell menjen Rómába, mert fellebezett a császárhoz. És van ezen a hajón egy kísérője Pálnak, aki önként kísérte el, egy orvos, Lukács, aki írta az apostolok cselekedeteit, és nagyon érdekes a történetbe, hogy valamikor belelép a szerepbe, valamikor kívülállóként írja, de leírja, hogy mi történik ezen a hajón. Tehát itt van egy teherszállító hajó, tele gabonával és sokféle értékkel, szeretné eljutatni Mirából Rómába ezt a teherszállítmányt, és oda megy a százados a tulajhoz, és azt mondja, figyelj ide, fel tudná minket venni erre a hajóra, hogy minket is elvigy. És így lesz az, hogy ezen a hajón lesznek szakértők, a hajótulajdonos, a kormányos, a legénység, és ott vannak a potyautasok, Julius százados parancsolhat, mert katona, mert a római jog nevében mondhat ilyet, ott van a kormányos, ott van a legénység, ott van Julius százados, és ott vannak a katonái, és ott vannak a fogvatartottak. Ilyen csatolt fájként, nem? Azt mondja, hát felvennél minket? Hát mi lenne, ha elvinnél bennünket? És nagyon érdekes látni, hogy egy hajóban utaznak ezek az emberek. Szeretném még azt is elmondani nektek, hogy sokszor van ilyen az életünkben. Vannak választott hajóink, és vannak olyan hajók, amikben nem választhatunk. Például nem választhattad meg, hogy milyen család hajójába születsz, hogy kik lesznek a szüleid, hogy milyen lesz az ő házasságuk, hogy ott milyen viharokat érsz meg a szüleid kapcsolatában. Nem választhatod meg a testvéreidet. Tehát vannak olyan utasok az életed hajójában, akik adva vannak. Talán egy választott hajó, például a házasságról, dönthetsz afelől, hogy kit fogsz feleségül menni, kihez fogsz férhez menni. De abban, hogy kinek a gyermeke légy, hogy milyen gyermekeid születnek neked, efelől nem dönthetsz. Aztán afelől is dönthetsz, hogy milyen gyülekezet csatlakozol, de amikor már beléptél a hajóból a gyülekezet hajójába, akkor adva vannak a testvérek. Abban is dönthetsz és választasz, hogy hova mész el dolgozni. De amikor benn vagy már a munkahelyen, akár beosztottként, akár főnökként, akár tulajdonosként, akkor már rajta vagy a hajón, és akkor már nem lehet válogatni, ott vannak veled az útitársak. És hadd mondjam nektek, van gyülekezeti hajó, van családi hajó, van munkahelyi hajó, sokféle hajó van ebben a világban. Szoktuk mondani, hogy egy hajóban evezünk, vagy egy hajóban utazunk. És általában van egy különleges vonás az embernek, hogy szeretünk biztonsági játékosok lenni. Hadd mondjam nektek, hogy ez miben állt. Ha végignézed ezt a történetet, egy nagyon-nagyon szakszerű leírás egy hajóútnak, az egyik legszakszerűbb úti leírás a Bibliában, folyamatosan a száraz föld közelébe mennek. Ők is tudják, hogy igaz az, amit Pál mondott. Pál azt mondta, hogy veszélyes az út. Miért? Mert kifutottak a biztonságos időjárásból, és belépett az az időjárás, amikor hirtelen viharok csapnak le a tenger. És ilyenkor az volt a szokás, hogy nem megyünk nagyon közel a parthoz, nehogy oda csapjon a sziklához a vihar, de nem megyünk nagyon messze sem, hogyha valami nagy vihar jön, akkor legyen esélyünk egy picit kihúzni a szárazföld közepére. Vagy a szárazföld, bocsánat, mellé. És ilyet olvas, hogy szélvédett oldalon megyünk, a szárazföld mellett. Ez amikor az ember több lábon szeretne megállni, és azt mondja, hogy biztos, ami biztos. Ezt mondta ez a Pál, még lehet, hogy van igazsága, de hát fontosabb a szaki. Figyel, és Pál figyelmeztet őket, férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százas inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Igen. Jobban hiszünk az időjárás jelentésben, a térképekben, az iránytűkben, a hajózási szakértőkben, a hajó műszaki állapotában. A százdos nem az érdek, mit mond Pál, mit mond a hajó szakértő, tulajdonos. Ő tudja, milyen paraméterei vannak, mit bír ki. A hajó szakértő a legfontosabb. És szeretnék itt valamit elmondani, mert sokan vagytok itt gyülekezetekből, hogy nagyon kísértesz bennünket a gyülekezeti életben is, hogy biztonsági játékot folytassunk. Rengeteg gyülekezetben azért nem tud a Szentlélek erővel munkálkodni, mert a gyülekezet vezető, előjáró és tagjai biztonsági játékosok. Mit jelent a biztonsági játék egy hajó, egy gyülekezeti hajó életében? Néhány dolgot elmondok nektek. Amikor egy gyülekezet elkezd növekedni, és eljut oda, hogy tud magának épületeket építeni, aztán anyagilag is kiszámítható válik egy gyülekezet. Tehát kiszámítható a gyülekezet költségvetése, tud tervezni. Gyakorlatilag minden gyülekezetnek a növekedésével kialakulnak struktúrák. Ami nem baj, ez egy természetes dolog. Csak az a gond, és itt szeretném nagyon megszólítani mindazokat, akik gyülekezetbe járó rendszeres emberek vagytok, hogy van egy nagyon veszélyes állapot akkor, amikor egy gyülekezetnek nagyon biztos struktúrái vannak. Az pedig az, hogy elkezdünk jobban bízni a struktúrákban, az épületben, a pénzben, az énekkarunkban, a képzett lelkipásztorokban, a képzett igehirdetőkben, a karmesterekben, és tudja a csuda, hogy mi mindenben, de elkezdünk jobban bízni. És ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de sokszor találkozok ezzel a gyülekezetekben, hogy annak, mint az efézusi gyülekezet, nagy struktúrájú, erős gyülekezet, le tudják leplezni a tévtanítókat Efézusban, hamar kiszúrják azokat az embereket, akik állapostolok, működik a kegyelme, ajándék, a lelkek megkülönböztetése, működik sok minden a gyülekezetben. És azt mondja Jézus, hogy valamit elvesztettél menet közben. Hadd mondjam nektek, hogy a hagyományok, a struktúrák, a kiszámítható költségvetés, amikor már nem Krisztusban bízunk. Én feltettem magamnak azt a kérdést a közelmúltba, hogyha üldözés lenne most Kecskeméten, és egy éjszaka ledózerolnák a baptista imaházat, akkor kiderülne, akkor derülne ki igazán, hogy a kecskeméti baptista gyülekezetnek hány tagja van. Mert van egy hamis biztonságtudat, amikor vannak szép épületeink, amikor van pénz, amikor van tehetség, amikor van minden, pénz, paripa, fegyver, akkor ott van bennünk a kísértés, hogy jobban bízunk abban, amink van, mint abban, aki létrehozta a gyülekezetet. És hadd mondjam nektek, hogy Isten megenged viharokat gyülekezetek életében, megenged viharokat családok életében, megemreg viharokat házasságokban, és ő engedi meg azért, hogy kiderüljön az, hogy ki mi az, amiben igazán bízunk. És ezt látom itt a mai igében, hogy jön egy kiszámíthatatlan vihar. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósítatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajózta Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott, ez a szót figyeld meg, lecsapott az Euroquilonnak nevezett szélvihar, mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Hadd mondjam nektek azt, hogy mindannyiunk életében vannak váratlan viharok. Az Euroquilónak ez a jellegzetessége, hogy hirtelen lecsap. És ott mennek szépen a szélárnyékos oldalon, Kréta mellett, aztán a sziget felül jön egy nagy-nagy vihar, úgy hívják ezt ma, hogy Bora, innen a Volkswagen Bora, ugye, egy erős szél, és akkor lecsap, megfogja ezt a hajót, azt berángatja, és viszi be a tenger mélyébe. És ez az az állapot, amikor nagyon-nagyon nehéz helyzet adódik. Hadd szóljak egy picikét a váratlan viharokról. Azokra a viharokra, amik felkapnak és visznek. Néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül. Vannak köztetek olyanok, akikre lecsapott a betegség vihara. A betegséget az ember soha nem várja, soha nem készül rá, nem akar senki se beteg lenni. De a betegségek jönnek, ha várjuk, ha nem. És nagyon sokszor hirtelen csapnak le. Amikor kiderül egy rákbetegség, kiderül egy daganatos betegség, kiderül valami olyan betegség, ami emberleg gyógyíthatatlan, vagy visszafordíthatatlan, akkor érzed, hogy megragad téged a vihar, és berángat a tengerbe, és azt érzed, hogy dobál téged az élet. Aztán ott van a gyászvihara, amikor hirtelen csap le ránk a gyász. Az édesapám balesetben halt, meg én úgy tudtam meg, hogy meghalt az apám, hogy elmentek a bányai fiatalok kirándulni, lemaradtam, hogy főzek nekik ebédet, pontosabban vacsorát, meleg vacsorával várjam őket, és egy darabig használták az autókat, odaadtam az autómat kölcsön, és aztán onnan mentek túrázni. És a Virág Gábor bácsi, aki már azóta az urnában, keresett minket a hegyekben, a Radnai-havasokban, nem talált, és látott egy kocsit, amiben volt egy gitár, és gondolta, hogy hátha ez a én autóm. És akkor rátett egy szertlit, az volt ráírva, Sámon, ez az autó, tietek, gyertek hamar haza, meghalt édesapám. Így tudtam meg, hogy meghalt az apám. És mikor jöttek a fiatalok, én nagy jókedve fogadtam, hogy főztem nektek finom gulyást, meg mit tudom én, valami ilyesmit főztem, mert ennyihez értek. És emlékszem arra, hogy az öcsém arca nagyon hamus szürke volt, nem szólt semmit, és gyanús volt nekem. Hát ő nem is szokott a túrákról, a hegyekről lejönni. És akkor kezemben nyomt ezt a papírt. És azt éreztem, hogy megragad egy vihar, és víz befele. És emlékszem arra, hogy aznap éjjel nem volt erőm hazamenni. Leültem egy öreg fenyőfa alá az öcsémmel, megöleltük egymást, és egy jó fél át csak sírtunk, és azt mondtuk, hogy nem tudom, nem fogom fel, nem jut el, a tudatom még teljesen az. Vannak ilyen viharok az életünk, amikor úgy megragad valami, és víz. És ez váratlan, ez kiszámíthatatlan. Aztán ott vannak a kapcsolati kríziseknek a viharai. Egy olyan világban élünk, ahol a sátán erővel támadja a házasságokat, tépázza. Nehogy azt higgyétek, hogy csak Magyarországon. Mahogy innen keresnek meg fiatalok engem, mert nincs bízalmuk megosztani itteni vezetőkkel a bajaikat, és jönnek, hogy megvallják a bűneiket, letegyék. Voltak itt, újra eskedtem az irodámba, ilyen is volt. Mondtam, tudjátok, most kiganézzük az istálót, mert szemétdombra építettétek a házasságot, letérdeltünk, megvallották minden bűnüket, utána azt mondtam, hogy na most fogjátok meg egymás kezét, és újból házassági fogadalmat fogunk mondani Istennek. Tehát egy olyan világban élünk, amikor a viharok megragadják a házasságokat, és egy olyan világban élünk, ahol a kapcsolati krízisek viharai vannak, tépáznak. A gyülekezetünk most tényleg egy bárka, van két picike garzonszobánk, ott lakik egy hajléktalan, meg egy férfi, akit kidobott a felesége. A vendégszobát, lakást is tele van. Egy anyuka, akinek a férje lelki beteg, megtévesztő szellemek, megtévesztő gondolatoknak az áldozata. Most fogadtuk be, most költöztettük be az imaházba. Annyi megrecsent, viharvert ember van ma körülöttünk. Úgyhogy ilyen értelemben most az imaházunk ilyen módon telt ház. És hadd mondjam el nektek azt, hogy egy olyan időt élünk, amikor megragadja a házasságokat a sátán, és tépázat dobálja kegyetlenül, és megpróbálja oda vágni a sziklákhoz, hogy ripityára törje. És azok a házasságok, amik a szépségre, az egészségre, a pénzre, a karrierre, az élvezetekre épülnek, megméretnek, és kiderül, hogy nem bírják ki az élet viharait. Aztán ott van munkanélküliség vihara, ami nagyon könnyen jelenkezik, talán itt jobban, mint nálunk. Aztán ott vannak az üldöztetések viharai, amikor Isten megrázza az egyház hajóját. Megengedi, hogy a sátán megrázza az egyház hajóját. Talán most nem annyira ezt élitek meg, vagy nem ezt éljük meg, de ma is léteznek ilyen viharok, amikor az ördög a képedbe vigyorog. Van egy kedves barátom, aki arab szakon végzett, utána végzett teológiát, és több arab országbeli lelkipásztor barátja van, meg Irán is. Tudjátok, Iránban volt ez a dróntámadás. Mi csak annyit tudunk, hogy volt egy dróntámadás. De azt nem tudjátok, hogy mondjuk Iránban a frusztrált Irán nép, mivel nem tudja a haragját, a gyűlöletét megélni Amerika fele, megéli az Iránban élő keresztjének felé. És a drága barátom mutatott egy YouTube felvételt egy gyülekezetről, gyönyörűen a gyülekezet, ígehirdető, dicsőítő csapat, ugyanúgy, mint Kecskeméte. És akkor azt mondja nekem, hogy tudod, az imáz egy hónappal ezelőtt még így működött, most be van zárva. Na, mi történt? Hát Iránban kivégezték a lelkipásztort a teljes előjárussággal együtt. A dicsőítő csapat benn van a börtönben, a tagok fele börtönben van, a másik fele meg szétszilet és házanként gyűlnek össze. Ez történik ma tőlünk keletebbre. Vagy Egyiptomban volt egy gyülekezet, engedélyt kért arra, 400 tagú és 100 félhelyes imaházuk van, 6 éve kérik az engedélyt, és nem kapnak. Tudjátok, mit csináltak? Kiverték az imaház egyik falát, és egy nagy katonai sátorra kibővítették az imaházukat. És újonganak és örülnek annak, hogy van végre egy helyük, ahol 400-an tudják Istent imádni és magasztalni. Na, ezek azok az állapotok, amikor az egyház nem a struktúrában, nem a pénzében, nem az épületeiben, nem a szakértőkben bízik, hanem az egyház urában. Isten azért rázza meg sokszor a gyülekezetet, hogy benne bíz. Vannak pici rázkódások ma is. Én december 22-én arra ébredtem, pontosabban felkeltem hajnal olyan 3-kor, és lementem imádkozni, gondolkozni az igén, meg a napon, és 5-kor valaki csönget, és kinyitom, és követelek 600.000 forintot, kárt okozott nekem a baptista egyház, és mondja, és tudtam, hogy idegileg egy törékeny ember, aki átért egy csalódást, nem tud belőle kigyógyulni, haragszik mindenkire miatt a csalódás miatt, főleg rám, mert valami baptista teológus okozta neki ezt a csalódást, onnantól kezdve mindjárt minden baptista lelkipásztor ellenség. És mondtam neki, ne haragudj, talán nem reggel 5-kor kéne itt most ezt csinálni, gyere vissza majd egyszer, mikor lenyugodsz, és hát nem akart. Aztán becsuktam az ajtót, elkezdett dörömbölni, üvöltözni, aztán elment. És azt üvöltözte, hogy de még visszajövök. Aznap délelőtt volt egy nagyon áldott istentiszteletünk, délután egy evangelizációs koncert, dugik tele az imaház, dugik tele. Mikor vége van az evangelizációk, az emberek mennek a szeretett vendégségre, és ott állok a bejáratnál, beszélgetek emberek, egyszer megjelenik ez a hölgy az ernyőjével, így az orromhoz nyomja, elkezdi forgatni, elkezd vigyorogni rám, megfogom az ernyőt, kikapja, elkezd ütni, vágni, salapálni az ernyőjével. Akkor szépen betereltük a nagyterembe, próbáltuk kiterelni a kisterembe, nem lehetett. És emlékszem arra, hogy megállt a szószéknél, és elkezdett üvölteni teljes torokba. Gyűlölöm az Istent, és gyűlölek benneteket, és mondta, és mondta. És azt vettem észre, hogyha oda megy közeledni, akkor egyre jobban dühöng. Úgyhogy hagytam, hogy a vének menjenek oda imádkozni érte. Én leültem a padba imádkozni. És csak szóljak nektek arról, hogy vannak néha ilyen támadásai a sátánnak. És emlékszem arra, hogy van egy rendőrünk a gyülekezetben, aki a Liszt Ferenc Feriednek a biztonsági vezetője, és látta, hogy bámészkodnak az emberek az előtérbe be. Azt mondja, hozok nektek szotyit. Azt, hogy tudjátok, most kimegyünk imádkozni. Bementek egy kis terembe, letérdeltek, és elkezdtek teljes szívből kiáltani Istenhez. 5 perc alatt ez a nő lecsillapodott és elment. 5 perc alatt. Kaptam még egy levelet tőle, mintha pokolból küldtek volna olyan átkokat, amit soha nem fog megmutatni a feleségemnek, meg a gyermekeimnek. És másnap hétfő este az ima alkalma, mondtam, testvérek, gyertek, imádkozunk ért, hogy szabadítsuk meg az ördögtől, Isten, mert gyötri a sátán. Elkezdtünk imádkozni, hazamentem, jött még egy levél. Na mondom, jön a második, Átok Zsoltár. És a másik levél erről szólt. Bocsáss meg minden eddigiért. Köszönöm, hogy annak idején sokszor meghallgattál türelmesen. Kívánok neked és a családodnak áldott ünnepet. Még a meccset nyertük csak meg, még a háborút nem. Még tudom, hogy lesz feladatunk. De hadd mondjam nektek azt, amikor egy gyülekezetben a Szentlélek elkezd dolgozni, akkor ott megjelennek a viharok. És ne lepődjetek ezen meg. Vannak viharok minden területen. Üldöztetések vihara is meg tud jelenni. És az a kérdés, hogyha már vannak, és nem lehet rájuk felkészülni, akkor mire jók? És itt szeretnék valami nagyon fontos üzenetet megosztani veletek. Az első, amit látok a mai igében, hogy a viharok helyreállítják életünkben a helyes sorrendet és értékrendet. Nézd meg, mit mond az ige. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajó terhet. Tudjátok, mit dobtak ki? Ami a profitot hozta. Ez a hajó azért ment Mirából Rómába, mert ami rajta volt a hajó, nem az emberek, hanem a kereskedelmi áru hozta a profitot. És azt olvassuk, amikor belekerültek a viharba, elkezdték kidobni a profitot hozó terméket a tengerbe. És azt olvassuk tovább, ezért másnap kidobálták a hajó terhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki a saját kezükkel. Hadd mondjak valamit most, ami foglalkoztat, aki nem inge, ne vegye magára. Én azt látom, hogy betorzult az értékrendje a mai kereszténységnek. Mi a szánkkal mondjuk, hogy Jézus az első az életünkbe, a testvér az első az életünkbe, a gyülekezet az első az életünkbe, de ha megvizsgálod az értékrendedet, ma rengeteg keresztény van Erdélyben, akinek az életében, tudjátok mi az első? A pénz és a profit. Ez az Isten, a mai Isten sok gyülekezetben. Sok helyen megyek, és várják, hogy legyen ébredés. Kérdezte tőlem meg valaki, hogy hát miért nincs nálunk ébredés? Mondom, hány dolgot rádolgozol egy nap? Hát 15-öt. Ki a főnököd? Az apám. És nem tudod megtenni ezt, hogy egy héten, egy nap délután 5-kor abba hagyd a munkát, és létrehoz egy ima csoportot a gyülekezetben? Nem tud megtenni azt, hogy elmenj imádkozni, várod az ébredést, miközben eddig benne vagy a pénz kergetésében. Amikor jönnek a viharok, tudjátok, mi történik? Isten helyreállítja az értékrendet és a sorrendet. Kidobták a hajóterhet, még a hajó felszerelést is kidobták a saját kezükkel. Mert a viharok ezt teszik, helyreállítják életünkben a helyes sorrendet és értékrendet. Olyan sokan beáldozzák a gyermekeiket a pénzoltárán. Nagyobb ház, új autó, két autó, ilyen ház, olyan ház, menjünk ki külföldre, itt nincs munka, marad a feleség, megy a férj. Annyi dolog van, ami be van torzolva, a drágáim. És annyira fontos, ma megértsétek azt, Isten azért engedi meg a viharokat, azért rázza meg a házasságodat, a családodat, ne talán a gyülekezetedet, mert szeretné helyreállítani a sorrendet. A sorrendet. Aztán a viharok visszaadják a valódi realitás érzékünket, és elkezdjük újra helyes perspektívában látni a dolgokat. Amikor édesapám meghalt, nekem akkor lett igazi húsba vágó mennyország tudatom. Én akkortól kezdtem úgy hinni a mennyországba, mint soha azelőtt. Pedig meg voltam már térve. Már lelkipásztor is voltam. De amikor szembesültem az, hogy a halál milyen szinten hasít ketté kapcsolatokat, na akkor kezdtem azon gondolkozni, mi az a mennyország? Hogy is van ez a mennyország? És elkezdtem a Bibliát tanulmányozni, és nézni azt, hogy mit tanít a Biblia mennyországról. És elkezdtem a mennyország perspektívából látni a földi életet. És ma ez nagyon sokaknak hiányzik. Ma nagyon sok magyar embernek úgy kéne mondani a mi atyánkat, hogy jöjjön el a te országod úgy, ahogy a föld, úgy a mennybe is. Mert mindenki a maga kicsi paradicsomán, a maga kicsi földi mennyországán dolgozik, de nagyon. És elvesztettük a mennyország perspektívát, pedig az az igazi. Ez a 60-70-80 év, aminek nagy része nyomorúság, ez rövid. És Isten mindent megtesz annak érdekében, hogy az örök életed az olyan legyen, aminek ő szeretné. Ma nagyon le vagyunk ragadva. Hamis értékrendek mellett élünk. A viharok kihozanítva mutatnak rá a sebezhetésünkre és hitünk valódiságára. Akkor derül ki, hogy van igazi hitem, vagy nincs. Megfigyelhető világégések után mindig ébredés van. Akik itt vagytok református körökből, nem tudom hányan tudjátok, hogy a második világháború után, legalábbis Magyarországon végig sepett a nagy ébredés a református egyházon. Tudjátok, hogy miért? Mert az emberek csalódtak magukba a világháborúban. És azt mondták, hogy az emberi élet az egy bukta. Ha nem jön az Isten és nem segít rajtunk, ha nem állítja helyre az értékrendünket, ha nem változtat be minket, akkor nekünk annyi, és elkezdték az emberek, így keresni az Isten, megteltek a templomok szomjas emberekkel, és elkezdett változni az életük, elkezdték komolyan venni az Istent. Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, a viharok idején van egy nagyon furcsa életérzés, egy visszatérő szó a mai igényben, bocsánat, a sodródás. Rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerőből zátonyőre futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. 14. napja sodródtunk az Adrián. Állandóan ezt, hogy sodródtunk. Amikor kicsúszik a kezünkből az irányítás, mi biztonsági játékosok vagyunk, és szeretnénk mi irányítani az életünket. Erre vágyunk. Azt mondjuk, hogy ettől vagyunk emberek, ettől vagyunk isteni méltósága felhozott emberek, hogy tartom az életemet a saját kezemben. Irányítom a családom, a gyülekezetet, tartom a gyeplőt. 2 évig beszélgettem egy nagyon gazdag emberrel, akinek már a második házas akart tönkre menni, és akkor már egy leégésen túl volt, magánlovardája volt, fedett lovardája, minden, amit akartok, és nagyon nehezen tudott megtérni. És azt mondta, Sámuel, azért nagyon nehéz megtérni, mert megszoktam azt, hogy az életemet én irányítom. Én, ha bemegyek egy irodába, én nem bekopok, hanem berugom az ajtót. Én ilyen ember vagyok. Megyek, tarolok, üzletet kötök, taposok, és meghódítom a világot. De most azt mondja, beletört a bicskám. Úgy néz ki, hogy a második házasságom is tönkre megy. És hívtam őt Jézushoz, és nagyon sokáig ágált, és azt mondta, hogy nem. Nem tudom átadni az irányítást neki. A gyeplők nálam vannak. Én megszoktam azt, hogy én irányítok, nem ő. Egyszer feljött Budapestről, egy klinikáról, agyvelő gyulladása volt. Mikor hallottam a hangját a telefonban, olyan volt, mint hogy a túlvilágról beszélni, és sírba halló hang, és azt mondja, Sámuel, itt vagyok egy klinikán, agyvelő gyulladással, meghívott az Isten egy 4 szemközti beszélgetésre. És azt mondta nekem, vagy átadod az életét vezetését nekem, és az én tanítványom lesz-e, vagy most leengedjük a rolót, és vége mindennek. És azt mondta, eldöntöttem azt, hogy átadom Istennek az életem vezetését. Örömmel látom, hogy itt még van lovasfogat. Biztos láthatok ilyet, olvastam egy történetet, megbokrosodtak a lovak, kitépték az első tengelyt, és szerencsétlen ember ráhurkolta a szíjat, a kötélnek a szíját a kezére, nem a kötélnek, a gyeplőnek a szíját, és nem volt ideje, hogy magáról levegye, és épp azért, mert nagyon biztosan akarta fogni a lovakat, halálra húzták, és horzsolódott, és belehalt a roncsolásaiba. Olyan sok ember ebbe hal bele. Abba az bele, hogy azt mondod, hogy én akarom irányítani az életemet. És sodródsz, mert mikor jön a vihar, akkor visz és dobál téged. Másik dolog, amit látok ebben az igében, az elveszettség életérzése. Amikor elveszítjük a tájékozódásunkat, mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Nem volt GPS, ez nem egy luxus járó, óceánjáró volt, ahol NASZ útra mennek a fiatalok. Luxus útra, nem. Ez egy fából készült hajó volt. És tudjátok, hiába van térképed, és hiába van iránytűd, ha egy hajós a viharban nem látja az eget, akkor elveszti teljesen a tájékozódást, mert dobálja össze-vissza. Tehát nem tudja, hogy hiába látod, hogy merre van kelet, nyugat, észak, dél, ha nem tudod, hogy hol vagy, akkor nagy a baj. Csődöt mond a szakmai profizmus, a legpontosabb térkép, a legérzékenyebb iránytű is. Az elveszettség életérzése, a tájékozódás teljes elvesztése. Nagyon sok ember nem tudja, hogy honnan jön, nem tudja, hogy merre tart, nem tudja, hogy miért él, és nem tudja, hogy aktuálisan hol van. Hány meg hány ember azt mondja, hogy bum, véletlen. Egy nagy véletlen vagyok. Az élet egy véletlen. Nem tudja, hogy honnan jön. Nagyon sok ember nem tudja, hogy merre tart. Majd lesz valami. Majd nem tudjuk. Majd valami lesz a halál után, ha egyáltalán van valami. Nem tudja, hogy miért él. Mi az életének az értelme és célja. Nem tudja azt kimondani, hogy Isten a létezésem oka. Isten az élet létezésem értelme. És Isten a létezésem célja. Nem tudja kimondani azt, amit Pál Krisztusról mond, hogy minden ő benne, ő általa, és ő rá nézve lett teremtve. Hogy az életem ő benne, ő miatta, ő általa, és ő rá nézve lett teremtve, és akkor lesz igazán élet, reményem és célom, ha van Krisztusom. Sok évvel ezelőtt bekopott hozzám egy nagyon extravagáns házas pár. Óvodánkba járt a gyerekük, kettő is. Mondták, hogy Sámuel, mi nem ismerünk téged, azt tudjuk, hogy itt vagy a lelkész, eljutunk a vezetővonőhöz, bajba vagyunk, azt mondta, hogy jöjjünk át hozzád, és nem tudjuk, hogy te mit tudsz segíteni rajtunk, de eljöttünk, mert azt mondta az óvonő. Gyönyörű házaspár, gyönyörű kertes ház, éppen medencét akarnak építeni, pörög a vállalkozás, több autó. Mondom, mi a baj? Pánikbeteg vagyok, mondja a fél. Voltam már nem egy orvosnál, és azt mondják, hogy semmi bajom nincs, teljesen egészséges vagyok, semmilyen fiziológiai problémám nincs, de pánikbeteg vagyok. És aztán, hogy elkezdek vele beszélgetni, kiderül, hogy egy pokol házasságba született, egy pokol családba, egy hírhet ügyvéd apuka, és egy tökéletes anyuka házasságába. Hát ez egy nagyon érdekes konstelláció. Egy hírhet ügyvéd, meg egy tökéletes feleség. Akik sosem váltak el, de állandó háborúban éltek. És ezt cipelte magába be a házasságába, és az idegrendszere felmondta. És kifele annyira tökéletes párnak néztek ki. Nem volt tájékozódás. Aztán előbb megtért a feleség, aztán megtért a férj. Ma a családmissziónknak ők a motorjai. Megszabadított őket Isten. Csodálatos ez, amikor belép valakinek az életébe Jézus. És a mai igében látunk egy furcsa dolgot, és lehet, hogy így vagy itt. Amikor menekülnek a szakértők, akkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a százados és a katonákhoz, ha ezek megmaradnak, nem maradnak a hajók, akkor ti sem menekülhettek meg. Nem tudom, hányan vagytok ma itt, hogy a szakértőkben bíztatok, és ők eltűntek. Az, aki belevitt téged a viharba, aki azt mondta, hogy minden rendben lesz, bízhatsz bennem, a tudásomban, a bölcsességemben, az erőmben, a pénzemben, a képességemben, az eltűnik. Elmenekül. Jellemző. És itt jön egy érdekes dolog. Átveszi ennek a hajónak az irányítását egy különös rab. Mint hogy már sokat ékeztek is, Pál felállt közöttük, így szólt, az lett volna helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt, ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közletek, csak a hajó. Mert ma él elém állt annak az Istennek az angyal, aki vagyok, és akinek szolgálok, ezt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Nem furcsa? Az elején a tulajdonos parancsol, a kormányos, a legénység, a szakértők, aztán meg akarnak szökni, és ez csak átveszi hajónak az irányítását egy valaki, aki nem a szakértőkkel, hanem a viharok szakértőjével van jóba. A Teremtő Istennel. És fiával, Jézus Krisztussal. És gyertek, nézzétek meg, hogy mi az, amilyen van Pálnak, és milyen kellene lennem nekem és neked. Van Istentől szövő, jövő szava és kijelentése. Istennek angyala mellém állt, és azt mondta. Drága Ballai gyülekezet, drága szilátsági testvéreim, meg szatmári testvéreim, még onnan is látok itt sokakat. Van-e nekünk minden nap kijelentésünk és szavunk az Istentől? Szól-e hozzánk minden nap, hogy amikor jön a vihar, akkor azt mondhatjuk, mint Pál, Istennek angyala mellém állt, és azt mondta. A másik dolog, ami van Pálnak, van helyes értékrendje. Egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Elképzelem, hogy a tulajdonos milyen örömmel hallgatta ezt.
Jaj, ne, már kidobtuk, már az üzletek már anyja, profit elment, már az benne van a tengerben, már értelmetlen az egész út, nem kapom meg a pénzemet, sőt, még kártérítésig is kell fizessek majd Rómába, és azt mondja a pár, nyugi, a hajó is el fog veszni. De egy lélek sem viszek, csak a hajó. És kedves testvéreim, ma hiányzik a lélekmentés lelkülete az egyházból. Mi mentjük a hajót, mentjük az épületet, mi annyi mindent mentünk ma, zenekarokat, énekkarokat, mindent mentünk, találkozókat tartunk, és annyi mindenre áldozunk, de a lélekmentésre nem áldozunk. Azt mondja az ige, egy lélek sem visz el, csak a hajó. Mi pedig a hajóban látjuk az értéket, és nem az emberi lelkekben, mert nincs helyes értékrendje ma az egyháznak. És lehetnek tele az emberek az imaházaink, ha nem érzik meg a Krisztus szeretetét, hogy nekem te fontos vagy, azért, mert neked van lelked, mert Isten alkotott téged.
Akkor tarthatjuk az evangelizációkat, az emberek nem fognak megtérni. Mert ma lélekmentőkre van szükség, nem hajómentőkre.
Ember szeretete, Krisztus ember szeretetére van szükség, az, amivel szeret ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a kiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Pálnak van helyes értékrendje.
Aztán Pálnak van helyes perspektívája. Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. 276-an voltunk, jó kis csapat. Sok potyautas volt, nem?
Lehetett volna büntetni. Milyen sokan voltak, képzeld el. 276-a. Mondjuk abból lehetett legalább 50 a legénység, de többi, a százados, a katonái, a fogvatartók, és azt mondja az Isten neki, figyelj Pál, el fog veszni hajó, de ajándékba adom neked mind a 275 embert. Mind megkapott tőlem ajándékba. Nem különös? És hadd kérdezzem meg tőled, van-e ilyen perspektívát? Hogy gondolkozol családfőként a családodról? Ajándékba akar Isten adni neked a feleséged, a gyermekeit. Egyen-egyenként. Én is így vagyok. Küszködök, imádkozok, bőtölök, várom a gyermekeim szabadulását. De azt mondta az Úr, ajándékba adom neked a családod hajóján levőket. Amikor felállunk a szószékre, és a gyülekezet, elhisszük-e azt, én nem tudom hány százan vagyok itt, hogy Isten ajándékba adja az egyháznak mindazokat, akik bejönnek ide a gyülekezet hajójára.
De nekünk a hajó fontosabb, mint akik bejöttek. Akkor az nem jó. Az nem jó. Van helyes perspektíva. Van minden értelmet meghaladó békesség, ne félj Pál. Van valódi hit. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Van-e olyan hit, hogy hiszem, hogy mondott valamit az Isten, az be fogja teljesíteni. Tudjátok, mennyire nagy szükség van ma a karizmatikus hitre, arra hitre, mint Pál. Hiszem, hogy úgy lesz, ahogy megmondta. Soha nem csapott be. Hiszem, hogy úgy lesz. És van bátorító példa. Ezért intellek titeket egyetek. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindjárt szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Erre mindjárt neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Csodálatos. Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem ijezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Nem azt mondja, ki úrvacsorázik. Testvérek, nehogy becsapjátok, mert erről majd holnap délőtt szól. Nem azt mondja, ki úrvacsorázik. Azt mondja, aki én hozzám jön, és én bennem hisz. Itt többről van szó, mint úrvacsoráról. Itt egy élő, személyes kapcsolatról van szó, és élő hitről és bizalomról. És nagyon érdekes, hogy Jézus arról beszél, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, logikailag az következik, aki pedig nem hisz, de nem ezt mondja, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet. Jézus azt mondja a hitnek, az ellentéte nem a hitetlenség, hanem az engedetlenség. És azt mondja Jézus, hogy a hitnek a párja az engedelmesség. A római levél a hitről szól, a Jakab levél az engedelmességről szól. Hit, engedelmesség, hit, engedelmesség. Hogy jöttem ide hozzátok, azt mondta a gyülekezet vezető valakiről, mindig csodálom a hitüket, Tudod, Sámuel, mi prédikáljuk az ígét, ők meg élik. Mi mondjuk, ők meg csinálják. Érted? Az ébredés mindig akkor kezdődik el, amikor a hitet követi mi? Az engedelmesség. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát örök életet. Hadd tegyek fel néhány kérdést. Már így is hosszú voltam. Viharban vagy? Milyen az életed értékrendje, helyes a sorrend az életedben, a családodban, a gyülekezetben? Miben vagy kiben bízol? A szakértőkben? A szakikban? Én magyarul beszélek. Hallom, hogy van olyan gyülekezet szilárdságban, aki még azt is belülít, hogy hány világnyelvet kell beszélni a lelkipásztor. Én két világnyelvet beszélek, magyarul meg románul. Én a szűrőn nem mennék át, nem is akarok átmenni. Tudjátok, hogy mennyire el vagyunk tévedve? Mikor elkezdünk magunkban bízni, a pásztorainkban, a szakikban. Kedvesem, még nem tanuljuk meg azt, hogy boldog a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldog, hogy éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Addig Isten nem tud magázó lenni bennünket. Kiben bízol? Miben bízol? A szakértőkben? Imaházakban? Struktúrákban? Épületben? Pénzben? Dicső múltban? Történelemben? Zenei tudásban? Felkészült tapasztalati ígéretekben? Kiben bízunk? Ezekben? Vagy az egyház urában? Mert a szakértők jönnek és mennek. De van egy jó hírem, Jézus marad. Amen? Ő marad, az egyház ura marad. És ő vezeti győzelemre az ő gyülekezetét, és ezt a gyülekezetet, és minden gyülekezetet, ahol érkeztetek, a Szentlélek Isten által lendületbe hozza Isten az ő népét. A vihar az lecsupaszít a húsig, és megmutatja, hogy ki vagy. Két év ezelőtt Békésen voltam, adott hozzám egy házas pár. Azt mondták, Sámi, mi nagyon egyszerű emberek vagyunk. Mondom, mi az, hogy nagyon egyszerű? Emberek vagytok. Hát tudod, mi földekkel foglalkozunk, fóliánk is van, de nagy földdel is, traktorunk is van, szántunk is, vetünk is, kicsiben, nagyban. Szeretünk téged, de szeretnénk valamit mondani neked. Az Úr mondott nekünk valamit rólad. Néztem rájuk, hogy mit akarnak mondani. És azt mondták, hogy Isten szeretne téged mélyebbre vezetni. Azt akar, hogy az ige eki, amit hirdetsz, az mélyebbre menjen. De ahhoz meg kell fenni az ekét. És elkezdtek sírni, és azt mondták, de az fájni fog. És néztem rájuk, hogy keservesen sírnak, miközben elmondnak nekem egy üzenetet, aztán eltett egy év, és aztán jött az ekefenés ideje az életemben. Nem mondom el, hogy mi volt, két dolog is volt, túl személyes ahhoz. Mikor Isten elkezdte fenni az ekét, a viharok lecsupaszítanak, és visszavisznek ahhoz, akinek hatalma a vihar és a tengerek felett, aki egyedül tud mit kezdeni ezekkel a dolgokkal. Nagyon fontos, hogy megtudd ezt. És hadd mondjam nektek, a legnagyobb vihar szakértő az Úr Jézus Krisztus. Az egész föld élet egy vihar volt. Még meg sem született, viharba került József és Mária házassága. Mikor József megtudta Erzsébettől hazatérő Máriáról, hogy most már tényleg látszik, hogy gyereket vár, akkor belekerültek egy iszonyatos viharba. És József olyan viharba került, hogy el akarta küldeni Máriát. Ez nem egy ilyen nagyon idillikus történet. Lehet, hogy ilyen viharban vagy. Jézus a vihar legnagyobb szakértője. Ura a viharoknak. Ha bajban van a házasságod, a kapcsolatod, hadd mondjam ma neked, rá van szüksége. Alig születik meg, meg akar élni Heródes, és megöl egy sok-sok betlemi gyermeket, menekülni kell. Azt alig, hogy felnő Názáretben, le akarják taszítani a hegyről. A rokonsága őrültnek nézni, és el akarják vinni, mert azt hiszik, hogy nincsen magánál. A rokonság nem érti. Aztán belekerül Jézus egy érdekes viharba a Genezáret tavon, aztán átmegy a tavon, és ott van egy démoni vihar, ott van a gadaré megszállott, egyik viharból mennek a másikba, és Jézus úr a viharoknak. És a tanítványok látják, hogy enged neki a szél, a vihar, de engednek neki a démonok, mert Jézus úr a vihar felett, ő a legjobb vihar szakértő. Aztán belekerül Jézus az árulás viharába. Judás elárulja. Aztán belekerül a tagadás viharába, Péter háromszor megtagadja. Aztán Jézus belekerül a pokol, a bűn és a démonvilág viharába, ott a Getsemáné kertbe. És azt mondja, atyám, lehet, múljék el tőlem a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És Jézus beláll ennek a viharnak a kellős közepébe, és megy a bűneink közepébe, és magára veszi a világ minden bűnét, és megy a démonvilág kellős közepébe, és megy az egész pokolnak a kellős közepébe, és magára veszi ennek a világnak minden viharát, nyomorúságát, az Isten fia. És az utolsó vihar a halál vihara. A halál vihara. Ezért olvastam, és ezzel befejezem a zsidókhoz itt levélből ezt az ígét. Nézzétek meg! Nagyon szeretem ezt az ígét, így szól. Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősben bátorít minket, aki ott menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Két megváltozhatatlan tény. Tudjátok, hogy mi? A legnagyobb nyomorúságunk a bűnünk. És a vád. És a bűnnel ránk szakadt nyomorúság. És Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy legyőzze az ördögöt, hogy legyőzze a pokolt, hogy legyőzze a démonvilágot, hogy legyőzze a bűneidet, hogy legyőzze a bűneid okozta átkot. Az első változhatatlan tény. Nem tudod megváltoztatni. Több, mint, nem több, meghalt közel 2000 éve. Meghalt a Golgotai kereszt. Az első változhatatlan tény. A másik tény, amit nem tudunk megváltoztatni, hogy feltámad dicsőségesen halálból, és legyőzte a halál. És a halál utolsó ellenségként el lesz törölve, és Pál azt mondja, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Egy kérdés van, neked kicsoda Jézus Krisztus? Van-e ilyen horgonyod a vihar idején? Van-e ilyen horgonyod a vihar idején? Ó, Uram, köszönöm, hogy itt vagy. Ismersz minket, látsz bennünket. Tudod, hogy miből érkeztünk ide. Ismered családjainkat. Ismered házasságainkat. Ismered gyülekezeteinket. Ismered mindazt, ahol mozgunk, a munkahelyünket is ismered. És köszönjük azt, hogy azt szeretnéd, hajnak lennénk, mint Pál apostol ebben a viharban. Ha lenne, biztos horgonyunk benned. Ha úgy tudnánk járni az élet viharaiban, mint Pál. Köszönjük, hogy szeretnéd nekünk ajándékozni a ránk bízottakat. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy a sötétségben ragyogjunk. Nem az imaházban, az imaház biztonságos falai között, hanem kint az életben ragyogjunk a sötétségben. Köszönöm, Uram! Kérlek, most jöjj és cselekedj. Van egy nagyon egyszerű kis ifjúságének. Elénekeljük. Talán megvan, ki is tudják vetíteni. De arra bíztatlak téged, ha Isten beszélt ma veled, bárhol eltalált az ége, akkor mondd azt, Úr Jézus, szeretnék hozzád teljes szívből megtérni. Szeretnék benned bízni. Jövök hozzád. Rejts most el a szárnyad alá. Próbálják meg ezt a kis éneket elénekelni, jó? És akit Isten lelke hív, ugyanazt kérem, amit tegnap este, hogy ott, ahol vagy, lent karzaton bárhogy, állj föl, ott, ahol vagy. Annyira hálás vagyok azokért, akik tegnap vállaltátok ezt bátran, hogy kiöztök az átok alól, kiöztök azok alól a bűnök alól, amik átkot hoznak be rátok, amik sebezhetővé tettek benneteket, a környezeteteket. De most hív bennünket az Úr Jézus. És szeretne az életünk ura lenni, gazdája, tulajdonosa. Szeretné, hogy átadnánk neki a kormányt, a hajókormányt. Szeretné, hogy átadnánk neki az életünk irányítását. És ha beszélt az Isten, akkor állj fel, ott, ahol vagy.
Rejts most el a szárnyad alá. Erős kézzel takar be engem. Tenger tombozók süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél. Csak Istenben bízz én lelkem, mert ő él.
Halleluja!
Nagyobb mindennél, tengertombozók süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél, szívem nem fél, benned remél.
El fogjuk még egyszer énekelni ezt az éneket. Ha viharból érkeztél ide, bármi némi viharból, kérlek, hogy állj fel ott, ahol vagy. Ha Isten szólt hozzád és rámutatott az életedben hamis biztonságokra, hamis dolgokra, hogy nem az egyház urában, Jézusban bíztál, magadban, a képességeidben, az egódban, a büszkeségedben, a tudásodban. Kedveseim, az egyház akkor működik, jó, a krízisben van. Az egyház akkor működik, hogyha kiszolgáltatod Jézus számára. Elnekük még ezt az éneket. És ha valakit hív ma Isten megtérésre, megújulásra, kérem, hogy álljon fel ott, ahol van.
Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takar be engem. Tengertombozók süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél. Csak Istenben bízz én lelkem, mert ő él nagyobb mindennél. Tengertombozók süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél.
Tengertombol!
Tengertombozók süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél, szívem nem fél, benned remél.
Ó, Uram, köszönöm neked azt a néhány testvéremet, aki fölállt most. Te tudod, Uram, hogy milyen viharból érkeztek ide. Olyan jó volt énekelni az, hogy te élsz, hogy feltámadtál és élsz. Minden vihar felett Úr voltál, minden vihar a lábad alá került, és előbb-utóbb minden vihar elcsitult. A pokol, a démonvilág vihara, a bűneink vihara, a halál vihara. Köszönjük, Uram! Imádkozom azokért, akik most felálltak. Lásd meg őket az ő viharaikban. Imádkozom, Uram, azokért, akikben ott dolgozik a vallásos büszkeség. Nem tudják bevállalni azt, hogy megsebezhetőek, hogy valami nincs rendben az életükben. Kérlek azokért, akik ültükben kiáltottak most hozzád, és kínlódnak és gyötrődnek a lelkiismeretükkel. Kérlek, érintsd meg őket is, Atyám, a Jézus nevében. És dicsőtlek téged, Uram, azért, hogy ma megújítottad bennem is azt, hogy az én életem vihara is a te kezedben vannak. És köszönöm, azokban is te vagy, Úr. És te fogsz diadalmaskodni, és te fogsz győdelemelkedni. Dicsőtlek téged, Úr Jézus Krisztus. Amen. Legyetek áldottak. Hadd mondjam azt, hogyha szeretnétek majd beszélgetni, és van rá lehetőség az Isten tisztelet végén.